5. és 6. Az 5. versnek elkezdődik.
Ilyen nagy ínségünk között, elvittem a régi hírőtre. Nézd és ott csodálkozzál, melyeket kezdett cselekedett.
Kérünk, Urunk, hogy légy itt közöttünk szent lelkeddel, és taníts meg bennünket imádkozni, együtt imádkozni, te hozzád szólni, téged kérni, Uram, add meg ezt nekünk, hogy együtt tudjunk te utánad sóvárogni, hogy kívánsággal tudjuk a te ígédet, szavadat meghallani. Így segíts bennünket szólni, így segíts bennünket hallgatni, és tegyed életté mi bennénk az igét. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy ezt az estét nem másra fordítottuk. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk veled együtt. Köszönjük, hogy elfogadsz bennünket úgy, ahogy ide jöttünk, akárhogyan is jöttünk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat, kéréseinket. Legyen áldott, Uram, a te neved.
Azért nézelődök ennyit, mert olyan sok ember van, akit nem látok. Még a fejét sem látom. Megint
felfogtam.
Jézus Krisztus váltságáról, megváltó munkájáról szeretnék ma beszélni. És ehhez felolvasnék egy hosszabb igét a János Evangélium 3. fejezetéből, és abból aztán kiemelnék egyet, és főleg a felolvasott igéből szeretném meríteni azt, amiről szólnék, amiről beszélnék. De nagyon-nagyon sok igét kellene együtt megvizsgálnunk és átolvasnunk ma este. Úgyhogy ezeket azt hiszem most nem fogom megtenni. De azért elmondom, hogy én legalábbis készülés közben, például az Ézsaiás könyvét sokat olvastam, különösen a vége felé, a 66. fejezetét. Aztán ezeket felírtam magamnak direkt azért, hogy elmondjam. Máté evangéliumának, szintén a vége felé, a 25. fejezetét. A zsidó levélből a 10. fejezet. Efézusi levél szinte mondhatnám végig, és hát a római levélből is ideírtam, hogy 5. fejezet, de tulajdonképpen abból is azért 5 fejezetet ide kell venni. Tehát ezekből készültem, és akik utána akarnak nézni dolgoknak a mai napi témával, azok ezeket jegyezzék meg különösen. De még nagyon sok mindenről kellene olvasni, megemlíteni. Akkor a János evangéliumából olvasnám fel a 3. fejezetből az első 21 verset, és utána a 36. verset, az lenne az alapigény. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel, és mondani neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanító úr, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus is mondani neki: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondani neki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e ő az anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születhetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jöjj és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Felele Nikodémus, és mondani neki: Mi módon lehetnek ezek? Felele Jézus, és mondani neki: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és ami bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hittek, mi módon hittek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki, hiszen ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel nem hisz az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak volának. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszik, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalóvá legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. És akkor a fejezet utolsó versét is felolvasnám. Ezen az alapigény. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Három részben szeretném elmondani azt, amit nekem ez az ige csoda, a ma esti téma adott, illetve az Úr adta, csak amit úgy érzem, hogy nekem ma el kell itt mondanom. A megváltásról kellene egy kicsit beszélni. Miért szükséges, miért olyan fontos kérdés ez. Azután arról, hogy miért szükséges ez számomra, tehát ezt megpróbálnám egy kicsit személyessé tenni, miért van szükségem, szükség mindannyiunknak erre a megváltásra. És a harmadik gondolatkör pedig az lenne, hogy ebben az egész kérdéskörben van egy-két olyan problémás, nehezen megemészhető dolog, amit nagyon sok hitben élő ember, és nagyon sok istenkereső embernek komoly gondokat okoz. Azokat jó lenne tisztázni és feloldani. Hát a a megváltásról most röviden szeretnék szólni. Nem azért, mert ez nem lenne nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos. Csak úgy gondolom, hogy itt ebben a közösségben az itt lévők többsége nagyon-nagyon jól tudja. Attól függetlenül sem szabad kihagyni ezt a kérdést, mert soha nem lehet tudni, hogy ki van köztünk, aki viszont esetleg nem tudja, vagy nem hallotta még. Megváltásra szükségünk van. Elkezdem a bűnnél, a bűn fogalmánál, hogy a bűn az micsoda, nem valamilyen rossz cselekedet, vagy rossz cselekedetek gyűjteménye, hanem a bűn az Istennel való szembenállás, Isten ellen való lázadás állapota, egy halál állapot, szellemi halál állapot. És ebből az állapotból saját erővel kimászni, a saját erőmből kikerülni nem tudom. Ez szüksége volt, szükségem van arra, hogy Isten nekem segítsen. Viszont, hogyha engem kihúz ebből az állapotból Isten, az nekem nagyon jó, de hogyan egyeztethető össze azzal, hogy Isten maga az igazság, az egyetlen igazság, az egyetlen. Ő a világosság, akiben nincsen sötétség, nincsen gonoszság. Hogyan lehet az, hogy ő lenyúl értem a bűnösért, a sötétségért, kihúz engem magához, megment, és akkor létrejönne egy keveredés. Nekem talán kényelmes lenne, de ez lehetetlen az írás szerint. És akik megismertük az Urat, mint élő valóságot, tudjuk, hogy ez így lehetetlen dolog. Tehát valaminek kell történnie ahhoz, hogy ez az ellentmondás, ez megszűnjön. Istennél, aki teljes világosság, csak megtisztított állapotban lehetünk, viszont ő igazság is, tehát ezt a sötétséget, ezt magát a bűnt, a gonoszságot és az emögött lévő szellemi hatalmat neki el kell pusztítani. Tehát itt valakinek meg kellett halnia. Szerződésről van szó, ahol az egyik fél megszegte a szerződést, és Isten Jézus Krisztusban vállalta értünk a halál. Vállalta azt, hogy kifizeti az adósságot. Azért kellett Jézus Krisztusnak meghalni, hogy a mi bűneink súlyát átvegye. A megváltás maga is annyit jelent körülbelül. Adósság. Az adósságomat valaki helyette kifizette. Olyan adósságban éltem, a bűneim állapotában, ami adósságot nem tudtam kifizetni, és emiatt az adósok börtönében, képletesen mondom idézőjelben, ott volt a helyem, és saját erőből onnan nem tudok kijönni, és valaki, egy kívülálló engem onnan kihozott, hogy lefizette értem a amit le kellett fizetni, és ez a lefizetett érték, ez az érték Jézus vére, ami a legnagyobb kincs és a legnagyobb ár, ezt szoktuk mondani, ilyen drága áron vétettünk meg. Ezt, erről még nagyon sokat kellene, hogy lehetne beszélni, és nálam jobban is, és értékelhetőbben, és tisztában is. El tudják sokan mondani, és hogy hallottam, evangelizációra készültök, vagy vártok, és minden evangelizáció tulajdonképpen ezt a krisztusi megváltást, ezt a váltság művet, ezt akarja életközelbe hozni, és elfogadtatni mindenkivel. És itt most azt mondtam, hogy elfogadtatni mindenkivel, és hagyj folytassam itt, akkor a második gondolat körömet. Nagyon sok mindenről kellett volna még itt beszélni, ha lesz időnk, majd akkor erre még visszatérünk. Például a Jézus személyéről is kellene szólni, aki a megváltást elvégezte, hogy miért kellett, hogy Jézus isteni természet is legyen, és emberi természetű egy személyben. De azt mondtam, hogy eljutottunk egy ilyen személyes ponthoz, hogy azért lesz evangelizáció, és azért is van gyülekezetekben evangelizáció, hogy ez ez az elmélet, mert kicsit elméleti ízű dolog, amit elmondtam, ez valóságos életté váljon mindenki számára. Mert tudnék, hogy Jézus Krisztussal megtörtént a megváltás, ez egy egyetemes dolog, de ez így egy megfoghatatlanul egyetemes dolog, ebből akkor részesülök, ha ez számomra egyénileg is értékelhetővé válik. Tehát megélem ezt. És hogy mikor érzem meg, aki ezt megélte, annak nyilván az már nem kérdés, hogy szüksége volt-e rá, mert rájön, hogy azután nyert életet. Amíg a megváltást nem tapasztalta meg, nem érezte meg, hogy az Úr kiszabadította, addig nem élt életet, de ezt csak utána tudja az ember megtapasztalni. Az elején mondtam, hogy az igéből azt érthetjük meg, hogy újjászületésem előtt, hitre jutásom előtt, vagy az első nagy megtérésem, nagy bűnbánatom előtt halál állapotában élek. Úgy gondolom, hogy élek, de egy szellemi halálban. És miután megtapasztaltam azt, hogy mi ez az ajándék, vettem Isten ajándékát, elfogadtam Jézusnak a szabadítását, megváltását, utána döbbenek rá, és tapasztalom meg azt, hogy élek, attól kezdve élek, és akkor válik világossá a két állapot közötti különbség. Tehát ezt személyesen kell mindannyiunknak megtapasztalni. És megtapasztalható, kipróbálható. És én nagyon picit én is evangelizálok, hogy bárki, aki ebben a percben is készül, és aki még úgy érzi, hogy ez számára talán elmélet, akármilyen sokszor hallott elmélet, ki lehet próbálni, semmi kockázat nincs benne. Nagyon sok kockázatot vállalunk különböző ügyekért. Lottót veszek éveken keresztül, vagy bármilyen példát hozhatok, amiről tudom, hogy szinte egy semmi lehetősége nincs, hogy ez bejöjjön. És itt az Isten kínál valamit, és nekem el kell fogadnom, és ez biztos dolog. És akik neked hirdettetik, azok biztos, hogy nem véletlenül ülnek ott, és nem véletlenül hallják a hívogatást. El kell fogadni. Itt hagyd folytassam úgy, hogy Istennek ezt a megváltó kezét, a megváltó szeretetét elfogadni, ezt csak akkor lehet, hogyha a bűn kérdését elfogadom. Vagy tisztában vagyok azzal, hogy tényleg mi a bűn, az Istennel való szembenállás. Tisztában vagyok azzal, és beismerem, hogy én is bűnös vagyok ilyen értelemben, hogy szemben állok Istennel, hogy én is hadviselő fél vagyok Istennel szemben. Ezt most nem nehéz érzékeltetni, amikor mindannyian nézzük a tévéiradót, az iraki eseményeket. Bele kell képzelnem magam az egyik táborban van Isten az ő szeretetével, és ameddig én nem hiszek Jézus Krisztusban, de a hitet most olyan értelemben értem, hogy nem fogadtam el ezt a megváltást, nem fordultam szembe bűneimmel, addig a túloldalon állok, és én is mai hasonlattal élve rakétákkal lövöldözöm. Ha 2000 éve éltem volna, akkor én is ott orbitanék a tömegben, hogy keresztem vele. Tehát a bűnnel tisztában kell lennem. Tudnom kell azt, hogy mi a bűnbánat, bűnbánatot kell tartanom, mert ez az a fordulópont. A bűnbánat az a megtérésemnek az első, annak a kanyarnak az első része, hogy felismerem, el tudok szomorodni miatta, és egyet nem vállalom már vele a közösséget, adatüzenet a bűneimnek, és az Úr ereje befejezi a dolgot, a megtérésnek a kanyarnak a második felét. Tehát az egészet ő végzi, csak nekem annyi kell, bűnbánat nélkül nem megy a dolog, ott kezdődik, és utána megy minden, és akkor a megváltás sem lesz egy elmélet, hanem élő valóság lesz, élet válik számunkra. Hogy mondjak arra egy gyakorlati példát, hogy most saját életemből nem régen megtörtént esemény, hogy néha az ember hogyan tapasztalja meg, hogyan éli meg azt, hogy Isten átvette a bűneim súlyát, bűneimet magára vette. Majd az alkalom végén szeretnék szólni arról, hogy valószínűleg az életem nem sokára egy kicsit megváltozik, átalakul, és búcsút mondok a munkahelyemnek is. És egyik délután egyedül dolgozgattam Gellért egy oldalba, és így végignéztem azokat a lankákat, és végig gondoltam, hogy 8 éven át, hányszor bejártam azokat az ösvényeket, füveket, itt sokat ott együtt dolgozgattunk ott, annyi minden történt, végig gondoltam, és akkor sorban előjöttek nem csak a szép emlékek, hanem előjöttek azok a egészen konkrét bűnök, gondolatok, cselekedetek, mulasztások, az a rengeteg bűn is, amit 8 éven keresztül ott elkövettem, és szinte úgy láttam, úgy éreztem, mintha megelevedtek volna, ott nyüzsöttek volna a bűneim a füves domboldalon, és borzasztó volt, hirtelen úgy meginoktam magamban, és arra gondolni, hogy hát ezeket mind elkövettem, és most ezekkel mi van, ezek mintha ott pusztítanának mindent, engem is. Mintha megfertőztem volna mindent, és mi lesz ez a rengeteg bűnnel. És akkor jött belém a felismerés, amit tulajdonképpen én már megéltem egyszer, amikor megtértem, de újból és újból az embernek megtérése után is mindig meg kell élnie, mindig bele kell ebbe borzolnunk, a nagy áhítattal és nagy hálával el kell fogadni az Úrtól újból és újból ezt a szabadítást. Megértem azt, hogy az Úr Jézus Krisztus ezeket a bűnöket, amiket ott hirtelen látta a 8 év bűneit a domboldalon, azokat ő mind semlegesítette, elvette. Tehát megbánnom kell, de valamiféle bűntudatnak, magamat furdaló, ilyen önroncsoló érzésekkel nem kell küzdködnöm, mert meg tudtam bánni valamennyit, és tudom, hogy ő átvette. Ő mindegyiket átvette. Hát nem tudom, hogy most mennyire sikerült elmondanom, amit ott megéltem, de ez nagyon erős és nagy élmény volt számomra akkor ezen a napon. A harmadik gondolatot, vagy gondolatkövet szeretném elkezdeni. Ha ezekről a dolgokról beszélünk, tulajdonképpen ez nem is okoz egy gyakorlat keresztény gyülekezetben problémát. Az elméletet nagyjából ismerjük, sokan a gyakorlatot is megismertük, esetleg egy kicsit elbizakodunk az állandó kísértésünk. Tehát nem árt újból és újból alázatot kérni az Úrtól, hogy el ne bizakodjunk az élő állapotunkban, mert nem saját érdemünkből történik a dolog. Viszont van, úgy látom, hogy két olyan kérdés van, ami hitre jutott emberek körében is zavart okoz, hát még amikor az ember keresi az Isten, kutatja. Az egyik a bűnkérdés, és különösen az eredendő bűnkérdése, és a másik pedig a kárhozat kérdése, az Isten haragjának a kérdése, hogy itt a felolvasott igében szerepel. Aki nem enged a fiúnak, tehát nem engedelmes, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ezzel a két dologgal nagyon gyakran nem tudunk mit kezdeni, még hívő emberként sem. És nagyon sok vita származik ebből, nagyon sok hitbeli megingás, nagyon sok furcsa tanítás is. Én nem szeretnék szánt szándékkal most nagyon belemenni ilyen elméleti okfejtésekbe. Az egyik oka az, hogy nem is érzem magam ehhez elég okosnak és erre felhatalmazottnak. A másik pedig azt hiszem, hogy nem arra van szükség ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek. Az eredendő bűnt, lehet, hogy ez itt nem is probléma, nem tudom, így szétnézek, de akik ismerek, talán ez számotok nem olyan probléma. De nagyon komolyan kell vennünk, hogy igenis létezik ilyen. Számtalan embert ismerek, aki ezt nem tudja elfogadni. Évek óta jár gyülekezetbe, hallgat ige hirdetéseket, sőt, kiválaszt magának olyan ige hirdetéseket, ami ige hirdetések alatt nem kell szembenézni azzal a ténnyel, hogy van eredendő bűn. És egyszerűen nem tudja elhinni, nem tudja elfogadni, és már annyira bebiztosítja magát az ilyen ember, amit említettem, hogy már eleve csak olyan ige hirdetéseket és olyan könyveket olvas, ahol ezzel nem kell szembenézni. És ebben az a veszély, hogy az ember észrevétlen egy olyan szellemi útra téved, ami egy ilyen valóságos önmegváltás felé vezet. Hogy tulajdonképpen nincs is olyan nagy baj, jónak születünk, tehát vannak különböző körülmények, nem tehetek róla, hogy ilyen családba születtem, ilyen országban, ilyen körülmények közé. Így alakult az életem, de nagyon sok jó tulajdonságom van, azokat kell állnom, fejlesztetnem, nevelgetnem, mint egy kertésznek, és akkor majd szépen kivirágzik az egész, és aztán minden törés, meg különösebb esemény nélkül úgy fejlődik az életem. A múltban nem hittem, de aztán egyre többet olvastam, egyre jobban megtetszett a hegyi beszéd is, nagyon gyönyörű dolgok, meg a szeretet himnusza, és akkor egyre fejlődök a hitben, és akkor itt eljutunk ahhoz, hogy hát akkor nem is kell megváltás. Egy akaraterős játékból van szó, termem most a gyümölcseimet, és akkor miért kellett meghalni az Úr Krisztusnak, akkor itt valami nincs rendben. Tehát az eredendő bűnnel és az elkövetett konkrét bűngyümölcseimmel is tisztában kell lenni. Tehát a bűnbánatot azt nagyon komolyan és őszintén meg kell tartalom, és ha ezeket a dolgokat nem tudom rendezni magamban, akkor úgy hiszem, hogy képtelen vagyok az újjá születésre, így kell mondanom, bár ez nem emberi, nem én döntöm el bárkiről magamról se egy újjá születésre vagy nem, de az ige szerint ez bűnbánat nélkül nem megy. Ha ilyen emberrel beszélgetek, akkor segítsétek őt ebben, hogy ne kerülje ki ezt a bizonyos törést, ezt a megbotránkozást, hogy valósuljon meg az ige hirdetéseimben és a beszélgetéseimben is, amit például Pál úgy fogalmazott, hogy amikor korintusiaknak ír, ottani gyülekezetek, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Krisztusról, még pedig a megfeszítettről. Tehát a kereszt botrányát, amiben a nem hívő ember megbotránkozik, de nekünk az az élet maga, az üdvösségünk, az örök életünk, azt nem szabad kikerülnünk sem a saját hitéletünkben, sem a beszélgetésünkben, mással való beszélgetésben. A másik ilyen kényes kérdés, amit nagyon nehezen tudunk elfogadni és végiggondolni, a kárhozat kérdése. Van egy szerető atyánk, és akkor létezik, hogy ő olyan gonosz legyen, hogy aki nem jut hitre, azt örök időkig kínozza valahol tűzben. Ez egy, én most nagyon gyerekesen fogalmaztam, de ez egy komoly kérdés, és ha magunkban nézünk, szinte mindannyian fejében megfordulhatok. De őszintén ki kell mondanunk. Egészen gyermetek válaszokat próbálok erre adni. Az egyik az, hogyha az igében olvassuk, akkor egyszerűen el kell hinnem akkor is, hogyha nem fogom fel logikával. El kell fogadnom azt, hogy ha elutasítom az Úr Jézus Krisztust, akkor annak ilyen büntetés lesz a következménye. Teljesen hitkér, most szándékosan minden dogmatikai okoskodás kikerült, mert lehetne különböző érvekkel alátámasztani, de mindent kikerülök, és arra az egy dologra hegyetem ki a mondandómat, hogyha egyszer olvassuk az igében, az Úr Jézus szól róla, a levelek szólnak róla, a jelenések könyvében olvashatunk róla, akkor el kell fogadnom azt, hogy ez ilyen büntetés. Nem szabad túl okoskodnom ezeket a dolgokat. Nem szabad túl bonyolítanom az igét, megpróbálni olyan titkokat fölszedni az igéből, ami nincs benne egyértelműen. Amit az Úr akar nekünk egyértelműen kijelenteni, az teljesen egyértelműen, egészen paraszti módon elmagyarázta nekünk. Az a dolgunk az életünkben, arra kell koncentrálnunk. Tehát bűnbánatot kell tartanom, és akkor már megtérhetek az Úr elejével, újjászületek, megigazít engem, és elindul egy folyamat, és jönnek elém az életemben az előkészített élethelyzetek. Élethelyzetek, ahol a szeretetet megvalósítható, és a szeretet, a krisztusi szeretet útját járom, és az a legfontosabb feladatom, hogy ezeket felfedezzem, a mellettem lévő szenvedőt is erre kell koncentrálnom. És ezeket nagyon pontosan az Úr Jézus is megtanította. Azt nem kötötte az orrunkra, hogy mit jelent az, hogy örök kárhozat. Tehát én ezt mondhatom hangsúlyozottan nem tudományos megfogalmazásban, hogy ne törjük rajta az agyunkat, hogy ez mit jelent. Ha ezt mondta az Úr Jézus, akkor fogadjunk el, hogy számunkra akkor ez ezt jelenti. Tehát ilyen nagy a felelősség, hogy ebben az életemben kell döntenem az Úr mellett. Mert óriási, felmér, olyan nagy a vesztesége, ha nem döntök az Úr mellett. Hogyha nem az Úr Krisztusban kezdődik az életem, az igazi, a szellemi életem, olyan nagy a veszteségem, hogy azt nem lehet felmérni ésszel, nem lehet emberi fantáziával, logikával megérteni. Az ajándékot sem, az értékét sem tudjuk megérteni, erről is lehetne beszélni, de azt meg tudjuk érezni azért, hogy gyümölcsei Szentlélek érezteti, de a veszteségét azt nem tudjuk felmérni. Mi vegyük komolyan kárhozat kérdését, értjük vagy nem értjük, ne legyünk okosabbak mértéken felül, hanem vegyük komolyan. Ezt így mondta az ige, biztosan oka van annak, így mondta. És hogyha én ittben élek, akkor tudom, hogy senki másban nincsen igazán szeretet, csak az Úrban az a szeretet, máshol nincsen igazság, ő az igazság, értem vagy nem értem, logikus vagy nem logikus, el kell fogadnom, hogy a megoldás a legigazságosabb, mert jó kezekben van, és nem az én kezemben van. Ez persze nagyon nehéz kérdés, mert végig gondoljuk olyan szeretteinket, akik nem hisznek, nagyon nehéz elgondolnom emberi észre, hogy mi lesz velük. Borzalmas rám gondolnom, hogy például a szüleimmel mi lesz, akik nem élnek hitben, és még ekkor is ki kell mondanom azt, hogy nem okoskodhatom pót felett, nem, és az a jó, hogy nem ismerhetem az ő sorsukat. És az Úr nem arra biztat engem, hogy az ő sorsuk felől aggodalmaskodjam, hogy vajon az Úr lesz olyan bölcs és igazságos, hogy mindent beszámít-e nekik. Nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy az életemmel, szeretetet felmutató életemmel meg tudom-e őket döbbenteni. Észreveszik-e rajtam, hogy az én életemben majdnem egy évtizede Krisztus lakik, vagy nem veszik észre. Ezt számon fogják kérni tőlem. Tehát, hogy tudom szeretni, és hogy a szereteten kívül el tudtam-e mondani nekik szavakkal. Már egyszer-kétszer el tudtam, ez is borzalmas, a saját szüleimnek is. Egyszer-kétszer tudtam elmondani hosszú évek alatt mások előtt mennyivel könnyebb, és a legközelebbi rokonok előtt milyen nehéz megtenni. De hát ezekre kell koncentrálni, és nagyon-nagyon szeretném és imádkozom érte, hogy találják meg az Urat ők is. De az Úrnak nem kell tanácsokat adnom. Nyilvánvaló. És ha nem azzal foglalkozom, ami a feladatom, akkor rossz dologgal foglalkozom, és mulasztok, és a mulasztásaim az is bűn, ki nem használ. Ha nem teszem meg, amit megtehettem volna, az bűn. Tehát most teljesen ilyen érzelmi alapon szeretnék kérni tőlem, hogy a bűn, az eredendő bűn, és a büntetés a kárhozat kérdésébe a legegyszerűbb, a leggyermekibb módon fogadjuk el azt úgy, ahogy le van írva, és koncentráljunk más dolgokra is, fölösleges okoskodásokat. Ne legyünk bölcsebbek, mint ami adatot nekünk. Nagyon sok mindent nem mondtam el, amit erről a témáról el kellene még talán mondani. De úgy gondolom, hogy a kérdések formájában előjöhet, és akkor meg tudjuk beszélni.